Kedves vendégeink, intermezzó után sok szeretettel köszöntöm Önöket a mai konferenciánkon. A témánk a tanácsköztársaság lesz. Mindenek előtt azért emlékeztetek arra, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém megyei levéltára 2014 óta az első világháború centenáriuma alkalmából minden évben konferenciákat, rendezvényeket, ezeknek a sorozatát rendezte, megrendezi meg. Ugye 2014-ben a háború hátországával kezdtük, aztán 2015-ben Isonzó, Doberdó voltak a fő témák, 2016-ban az 1916-os erdélyi román betöréssel foglalkoztunk, 2017-ben hazai témával Veszprémi 31-es honvédgyalogezrednek a történetéről tartottunk konferenciát. Tavaly pedig ugye elérkeztünk a történelmi Magyarország összeomlásáig. Ahogy haladtunk ugye előre így az időben, azt gondolom, hogy a közbeszéd, a közélet számára is egyre fontosabb témákat érintünk, vagy most már oda jutunk tényleg, ami azt gondolom, hogy még napjainkban is, 100 év után is téma. Ilyen a tanácsköztársaság is, ugye a idei évben 100. évhez érkezett eseményünk, és hát ugye ez egy olyan téma, ami körül tényleg elég sok minden tisztázandó kérdés merül fel. Ugye, hogyha a konferenciánknak a címét megnézték, egy elég radikális kijelentésről van szó, mert ha az elvünkről van szó, egy pár száz hulla az nulla. Ugyanakkor ugye egy jogtörténeti jellegű konferenciáról beszélünk. Érzek egy erős kontrasztot a kettő között, ami különösen érdekes. Magáról erről az idézetről biztos sokan tudják a teremben. Ezt Weisz Fülöp politikai biztos mondta, tőle származik az idézet, egy 27 éves izraelita vallású asztalos segéd volt, ahogy Vári Albert alapművéből, a Vörös Uralom áldozatai Magyarországon kötetből ezt tudhatjuk. És apropó pedig, ugye, amikor elhangzott ez a mondata, a ludovikásoknak a látadása, amely utána egyik vezetőt, Lemberkovics Jenő századost Weisz Fülöp agyon lőtte, és ekkor jelentette ki ezt az ominózus mondatot. Ugye hát a jogról nekem nem tanult embernek, ugye az jut eszembe egy kristálytiszta rendszer, a rend és a tökéletes egyensúlynak a megvalósítása, justícia szobra ugrik ugye be az embernek a mérleggel, Pallossal. És hát ugye ezzel szemben itt ez a kijelentés egy ilyen egy elvakult politikai messianizmus sugal, amely bizony az erkölcsi, etikai, jogi kereteken átlép a célja érdekében. És hát ugye ez az arc a tanácsköztársaságnak azért évtizedekig eléggé rejtve volt előttünk, ugye 1990 előttre gondolok, amikor még én is az iskoláimat végeztem. 80-as évek elején még ugye az úttörő csapatok olyan feladatot kaptak, hogy kutassanak fel 19-es veteránokat, ami akkor már azért elég szenzáció számba ment, ha netán sikerült is, és akkor ugye úgy tálalták szinte előttünk, mint egy ilyen a 48-as hősökkel majdnem párhuzamba lehetett volna állítani. Hát ez a hősies mítusz azért a elmúlt három évtizedben már erősen megkopott, remélhetőleg az emberek emlékezetében ez a hamis máz eltűnt, de kérdés az, hogy mi ugye a valódi arca 1919-nek. Úgy érzem, hogy még van feladata a történészeknek ezen a téren, hogy egy objektív szemlélettel egy valóságos képet adjanak erről az eseményről. Ez az évforduló jó lehetőség ad erre, és hát ezt láthatjuk is, hogy nagyon sok helyen, sok rendezvényt, konferenciát, előadást tartanak a témában. Úgyhogy ehhez akkor szeretnénk mi is most csatlakozni, és hát azt kívánom a tanácskozóknak, hogy színe irált stúdió, ahogy ugye Tacitusztól hallottuk, tehát harag és részrehajlás nélkül tárják föl ezt a múltnak ezt a szeletét, és akkor nagyon jó konferenciát kívánok minden résztvevőnek. Köszönöm szépen. És akkor szeretném felkérni Barna Attila docens urat, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Ám és Jogtudományi Karának tanszékvezetőjét, hogy vezesse le a konferenciánkat.
Napot kívánok mindenkinek, köszöntöm Önöket nagy szeretettel, és köszönöm szépen Boros István igazgató úrnak a szavait. 8 előadást fogunk a délelőtt folyamán meghallgatni az 1918-as évtől a 20-as évek felelősségre vonásáig, pereig fogunk eljutni, és húzunk egy nagyobb ívet erről az időszakról, különös tekintettel a Tanácsköztársaságra. Az első szekcióban, az első kávészünetig 4 előadást fogunk meghallgatni Kelemen Roland, Farkas Ádám, Takodalma és Nagy Szabolcs előadásában. Kérném szépen az előadókat a feszes időtartásra, a kérdésekre pedig a kávészünet előtt lesz mód, akkor tartunk egy 10 perces kis összegzést erről, és kérem is Kelemen Roland tanársegéd urat előadásának megtartására a Tanácsköztársaság sajtójogáról.
Mindenkit. A Tanácsköztársaság sajtójogának bemutatása előtt én szükségesnek tartom, hogy legalább egy elvi összevetési alapot kapjunk a korábbi időszak sajtójogával, sajtóigazgatásával, hogy megnézzük mind a világháborús, mind pedig a Népköztársaságnak a sajtójogát. Ez az idézet Tisza Istvántól származik, aki azt mondta, hogy megegyezhetünk abban, hogy minden cenzúra jó, még a szükséges cenzúra is az. Valamilyen mértékben. Ezt a mondatot tegyük el magunknak, mert majd amikor megyünk előre az időben, és látni fogjuk, hogy hogy vélekednek a sajtóról és a sajtószabadságról az adott időszakban, nagyon-nagyon fontos mondani valója lesz ennek a mondatnak. 14-ben a 1263-as kivételes hatalmi törvény 3 esetkörben engedte a sajtónak a korlátozását, bevezetett egy úgynevezett előzetes cenzúrát, vagy előzetes lapellenőrzést, létrehozta a lapbetiltásnak a lehetőségét, és lehetővé tette a külföldi lapokkal szembeni sajtórendészetnek a gyakorlását. Fontos hangsúlyozni, hogy mindhárom esetkör csak és kizárólag a hadi érdek, a hadviselés érdekeinek figyelembe vételével lehetett korlátozni, vagy lehetett ezekkel élni. Vázsonyi megfogalmazza az egyik rendeletében, 17-ben, 18 elején volt igazságügyi miniszter, hogy mit is jelent ez a hadi érdek, és azt mondja, hogy ez a hadi érdek, ez a hadviseléssel szorosan összekapcsolódó, ezzel összekapcsoló külpolitikára, Ausztriára, Magyarországra és a szövetségesek hadimozdulataival kapcsolatos, és ezek céljaival kapcsolatos hírek közlése az, amely hadi érdekként értékelendő. És azt kellene megnézni, és itt csak felvillant, és maga a felsorolás, bár nem olvasható tökéletesen, de az látható, hogy ennyi az összes előzetes cenzúra alá helyezett lap 17-18-ban. Ez egy körülbelül 10-11 lapra terjedt ki. Magát az előzetes cenzúrát az ország egészére nézve soha nem rendelték el általánosságban. Dél-Magyarország esetében elrendelték a szerbetörés időszakában, Erdélyben pedig a román betörés követően lett ez elrendelve, de általánosságban az ország egész területére ez sohasem. Nagyon-nagyon fontos, hogy magát az előzetes lapbetiltásokat, vagy magát a lapbetiltást, azt 23 sajtórendészeti vagy sajtóterméknél foganatosították. Ez lehet, hogy első ránézésre soknak tűnik, viszont ha azt tudjuk, hogy 1914-ben 723 időszaki lap jelenik meg Magyarországon, akkor ez a 23 nagyon-nagyon elenyésző szám, és főleg úgy, hogyha azt is hozzátesszük, hogy ebből 2-3 később visszakapta a lehetőségét, hogy ismét megjelenjen. Nagy része ezeknek a lapoknak nemzetiségi lap, és itt nem volt nehéz megállapítani azért a monarchiával szemben álló hadi érdeket és a hadi érdek sértését sok esetben. A külföldi lapokkal szembeni sajtórendészet nyilván a szemben álló háborúban álló államokra terjed ki. Itt is nagyon-nagyon könnyen megfogható ez a hadi érdek. Sokkal nagyobb korlátozását jelentette amúgy magának a sajtónak ebben az időszakban, hogy 16-tól a rotációs újságpapírnak óriási hiánya lépett fel, aminek köszönhetően el kellett kezdeni korlátozni a lapoknak a megjelenését, legalábbis oldalszámban. És ez a kiinduló pontunk. 18 októberében így áll a sajtó, körülbelül a lapok 15-20%-a szűnt meg rotációs újságpapír hiányban, 23 lapot tiltottak be, az általános vagy az előzetes cenzúrát pedig a lapoknak körülbelül az egynegyedénél, hogyha hozzászámoljuk Délvidéket és hozzászámoljuk Erdélyt, körülbelül az egynegyedénél vezettek be. És akkor átmegyünk a népköztársaság időszakára, akkor egy dolgot ki kell emelni. Az ábra az egy saját gyártmány. Itt azt szeretném kiemelni, hogy egy kivételes hatalmi időszakban, egy szükségállapoti időszakban, ennek egy ilyen krízisnek van egy felemelkedő időszaka, és van egy ebből való kivezető időszaka. És hogyha a tanács vagy a népköztársaság időszakát nézzük, és így kell értékelnünk majd az itteni sajtójogi rendelkezéseket, akkor azt kell látni, hogy szeretnénk azt, hogy a békeállapot felé visszatérő időszakban lennénk, de amikor cseh, román és szerb csapatok vannak a határon, sőt a történelmi határt átlépik, akkor nehéz ezt az időszakot úgy értékelni, hogy a béke felé időszakban lenne Magyarország, de ha így is értékelnénk ezt az időszakot, akkor is látni kell, hogy még ezek a kivételes hatalmi szabályokat még alkalmazzák. Franciaország esetében 1919-ig alkalmazzák kivételes hatalmi szabályokat, az Egyesült Államok, ahol nem volt ebben az időszakban háborús esemény, 1920-ban vezeti ki a háborús kivételes hatalmi szabályokat, és amint látjuk, Magyarország esetében a népköztársaság idején már november 3-án a belügyminiszter hatályon kívül helyezi az egyes külföldi lapokra vonatkozó rendeleteket, november 5-én pedig a sajtó valamennyi sajtótermékre vonatkozó korlátozást kivezeti. December 7-én bármennyire is jóindulatú, és alapvetően, hogyha nem háborús időről beszélnek, egy jó jogalkotási célként lehetne deklarálni a sajtószabadságot, amit a második néptörvényben mondanak ki, hozzátéve, hogy az első szakasza az nem más majdnem, mint hogy az 1914-es sajtótörvénynek az egy-egybe való átvétele. Kivezetik a sajtókorlátozást. És ezzel párhuzamosan nem csak, hogy kivezetik a sajtókorlátozást, de például megtiltják azt is, hogy az utcai terjesztést engedélyezkössék. Ebbe bele kell érteni, hogy a falragaszokat sem ellenőrzik. És ugye ez az az időszak, amikor nagy számban térnek vissza a keleti frontról katonák, és elkezdik akár a maga a bolsevik felbuzdulásra, vagy pedig azért, mert maguk is hisznek ebben az eszmében, elkezdik terjeszteni ezeket az eszméket. És Vix ezredes erre figyelmezteti is amúgy a népköztársaságot, a minisztertanácsi jegyzőkönyvekben megtalálható azt, hogy kérje őket, hogy egyfelől nyilván azért, hogy az antant csapatokat ne sértsék meg, másodszorban pedig látja az előre törő baloldali szélsőséges ideológiákat, és kéri, hogy legalább, ahogy ő fogalmazza, megfelelő mértékben hozzák vissza ezt a sajtócenzúrát. Ezt ekkor elutasítja a minisztertanács, és nem élnek ezzel. Ugyancsak probléma ebben az időszakban a rotációs papírnak a hiánya, ebben az időszakban sem sikerül megoldani, sőt, a helyzet tovább romlik ebben az időszakban. Ez a kiinduló alapunk, hogyha eljutunk a tanácsköztársaságig, a tanácsköztársaság sajtójogáig, hogy visszaengedik a liberális és az 1914-es békeidős mederbe a magát a sajtórendészetet, viszont még olyan viszonyok vannak, amikor erősen a bel- és külbiztonság okán erre nem szabadott volna, vagy legalábbis, hogyha lett volna gyakorlati tapasztalata igazgatás terén ebben a korszakban funkciót vállaló egyéneknek, akkor nem szabadott volna ezeket a szabályozásokat meghozni. És akkor ez az attitűd teljesen átalakul. Most hívjuk fel Tiszának a mondatát, és most ezzel hasonlítsuk össze, amit mondanak az egyik, a Mit adott a forradalom című kiadványban, mit mond a közoktatási népbiztosság Forradalmi időben, amikor az harc életre, halálra megy, az ellenségtől el kell venni a fegyvereit. Ilyen fegyver a sajtó, az egyesülés és a gyülekezés szabadsága. A proletár államnak ellensége a burzsóázia, a burzsóáziától tehát el kell venni a sajtóját, az egyesületeit és a gyülekezéseit. Érezhetően teljesen más attitűddel, egy hatalmi legitimációs időszakban vagyunk, amikor mindent megtesz a kialakulóban lévő hatalom, hogy a saját eszközeként tudja használni a sajtót, vagy a sajtónak a hiányát. Március 25-én be is tiltják a leginkább szemben álló sajtótermékeket, az Alkotmányt, a Budapesti Hírlapot, a Független Magyarországot, a Kisújságot, a Magyarországot, az Újlapot és a 8 órai újságot. Március 28-án Kun Béla már kezdeményezi, hogy az összes polgári lapot tiltsák be Magyarországon, ezt ekkor még elvetik. Április 8-án ismét felszólalnak, és ismét indítványozzák, hogy el kéne törölni az összes magyarországi polgári sajtóterméket, emellett megszüntetni a sajtódirektóriumot. Viszont azért nem teszik ezt meg, mert a legnagyobb támogatásuk leginkább a nyomdász munkásokból származik. És nem tudják még azt, hogy mit tudnának tenni ezekkel a nyomdászokkal, hogy ha nekik nem lesz munkájuk, ugye, mert megszüntetik a sajtót, akkor ők hogyan fogják továbbra is támogatni a forradalmat, vagy a tanácsköztársaságot. Ezért ismét elvetik a lapbetiltásokat, viszont április 13-án már 11-én megteszik ezt, és 223 darab polgári lapot tiltanak be. Hasonlítsuk össze, a háború 4 év alatt 23 darab lapot tiltottak be. Ekkor úgy, hogy nem az ország egészére, a Nagy-Magyarország területére terjed ki az ő hatáskörük, 223 darab lap betiltása történik meg. Emellett 68 lapot, további 68 lapot a népbiztosságokhoz rendelnek, és ezek egy részét átnevezik, így jön létre majd a Vörös Újság is, ugye, ami főként a hivatalos lapjukként működik, amúgy a Budapesti Hírlapnak az épületét veszi át, és így lesz a sajtó az eszköze, a propaganda eszköze ebben az időszakban. De tovább romlik a helyzet, május végére elérünk, és már csak 5 időszaki lap lesz Budapesten. Több mint 200-al indulunk 1914-ben, hogyha Budapestről beszélünk, ekkor már csak 5 található Budapesten, mégpedig a Népszava, a Budapesti Hírlap székházát átvevő Vörös Újság, a Pesterloid és a Volksstimme nevezetű lap lesz az. Az utóbbi kettőt pontosan azért tartják meg, hogy a külpolitikát tudják befolyásolni, hogy megpróbálják ezeknek a külföldi befolyását kihasználni, hogy külföldön is elfogadják és legitimálni tudják az államot. A vidéki lapokat is államosítják, itt is új címeket adnak az újságokban, és hogyha megnézzük, én Győr városa esetében néztem meg, hónapokon keresztül meg sem jelennek ezek a sajtótermékek, mert egy idő után már nem tartanak rá igényt. És nézzük meg a sajtórendészetet magát, és ennek a szerveit. Március 22-én létrehozzák a sajtódirektóriumot, a tagjai Göndör Ferenc, Póködön, Faragó Miklós, Magyar Lajos és Kéri Pál voltak. Nekik volt a feladatuk, hogy előttük minden sajtóterméket, időszaki sajtóterméket be kellett mutatni, ők döntöttek arról, hogy mely cikkek jelenthetnek meg. Viszont az előzőekből látszik, hogy döntő befolyása azért a sajtóra és a sajtó állapotaira magának a forradalmi kormányzó tanácsnak volt. És amikor április 8-án Landler Jenő indítványozza a sajtódirektórium megszűnését, akkor elkezdik fejben már átalakítani a rendszert, és április 19-én létrehozzák a Szellemi Termékek Országos Tanácsát, amelynél minden sajtóterméket már be kellett jelenteni, minden sajtóterméknek a létrehozása csak ennek a Szellemi Tulajdon, vagy a Szellemi Termékek Országos Tanácsának hozzájárulásával jelenhetett meg. És ezt tovább fokozták, hiszen felállították a szellemi termelő osztályt, amelynek a feladata az volt, hogy a sajtótermékek központi irányítását megvalósítsa, és ellenőrizze, és a cenzúrát lefolytassa ezeknél a termékeknél. És július 23-án, amikor elfogadják a véglegesnek szánt alkotmányokat, ugye, ami szakít az 1000 éves magyar jogfejlődéssel, abban a vélemény nyilvánítás szabadságát már nagyon-nagyon szűken húzzák meg. Általánosan kezdik el megfogalmazni, majd pedig azt mondják, hogy ez csak a proletároknak jár, ez a vélemény nyilvánítás szabadsága, és ezen belül maga a sajtószabadság, de végül azt is szűkítik, és csak azoknak a proletároknak, akinek a rendszer úgy ítéli meg, hogy ki jár. És akkor, hogy ez nem csak a sajtóra terjed ki, ez Balázs Béla közoktatási népbiztosnak a szavaiból derül ki. Azt mondja, hogy az irodalmat is cenzúrázni fogjuk, méghozzá létrehozunk erre egy állami szervet, és ez az Írók Szövetségéből, és ez a legdrasztikusabb, hogy fogalmaz, egy irodalmi esküdtszék fog létrejönni, amely magát az irodalmat és az irodalmi munkákat is cenzúrázni fogja. Totális ellenőrzés, egy totális győzelem érdekében, ami tudjuk, hogy majd augusztus 1-ével szerte foszlik. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen Kelemen tanársegéd úrnak a feszes óratartást és az idő megtartását. Ha lapozgatom a 19-es lapokat és a Kőszegés vidékébe beleolvasok, akkor rögtön itt a második oldalon azt olvasom a hírekben, hogy lapunk terjedelmét papírhiány miatt bizonytalan, de remélve csak rövid ideig 4 oldalra vagyunk kénytelenek összeszorítani. Nekik akkor még jutott akkor talán egy kis sajtótermék és egy kis sajtócenzúra. A következő hír pedig már arról szól, hogy a hadügyi megbízott megérkezik a hadügyi népbiztonságtól, hogy a város felett az ellenőrzést átvegye és betekintést nyerjen a hadügyekben és a fennvédelmi ügyekben. Farkas Ádám adjunkat kérem, tanácsköztársaság hatása az állami erőszakszervezetek fejlődésére, változására címmel tartsa meg előadását.
Tisztelt konferencia, tisztelt hallgatóság! Amikor arról próbálok néhány gondolatot megosztani, hogy a tanácsköztársaság milyen hatással volt az állami erőszakszervek fejlődésére, változására, akkor néhány alapvetést mindenképp meg kell fogalmaznunk. Az egyik, hogy ezek a gondolatok, ezek államszervezési szempontú gondolatok lesznek. Ez azt jelenti, hogy külön kell választanunk a proletár diktatúra kiépítését szolgáló erőket, hogy így fogalmazzak a terrorkülönítmények dolgát, és a klasszikus állami szervekkel kapcsolatos beavatkozást, ami a mai fogalmaink szerint rendőrségre, a haderőre, a mai értelembe vett titkosszolgálatokra vonatkozik, és én az utóbbiakkal kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot, felvetést megosztani. Ebben az értelemben már eleve érdekes a kérdés, hiszen 133 napról beszélünk, ami hát államszervezési szempontból, hogy finoman fogalmazzak, a nem értékelhető kategóriába esik. Ennyi idő alatt tisztességesen szervezetet felállítani sem nagyon illik és szokás előzmények nélkül, meg pláne nem. De ennek ellenére a következtetéseknél majd látni fogjuk, hogy furcsa módon a tanácsköztársaság működése egyik oldalról egy korábbi tendenciába illeszkedik be, másik oldalról pedig részben maradandó eredményeket hozott a magyar fegyveres testületek fejlődésébe, szervezetváltozásába. Ahhoz, hogy megértsük, hogy ebben a körben miért nem történt forradalmi változás vagy forradalmi szakítás, hogy így fogalmazzak, a korábbi hagyományokkal és irányvonalakkal, mindenképp fontos látni néhány apróságot. Egyrészt ugye a moszkvai szovjet hatalom még, hogy így mondjam, kibontakozóban volt. Nem voltak olyan kész modellek, amiket majd Magyarország később, amikor másodszor a kommunista diktatúra időszakába kerül, már készen megkap átvételre. Ekkor még Moszkva is építkezik. Tehát Kumbéláék kezében nem lehetett kész forgatókönyv arra, hogy hogy kell politikai pártelven fölépíteni egy teljes államstruktúrát. Ez az egyik gondolat. Ha mintákat nézünk, akkor ugye a Szovjetunióban, vagy ekkor még ugye Oroszországban, a szovjet hatalom alatt álló Oroszország, a Cseka ugyan már létrejött Derzsinszki vezetésével, de még nagyon messze vagyunk a GPU fejlettségétől és még messze a KGB szintjétől, ami a belbiztonság totális hatalommal és totális ellenőrzéssel való működését jelenti. Értelemszerű, hogy ilyen mintát tehát Magyarország nem kaphatott. A másik fontos szempont, hogy a szovjet hatalom nem volt felkészülve kormányzási államszervezési szempontból a hatalom átvételére. Politikai, ideológiai, diktatórikus alapelvek és felvetések voltak, megvoltak a lenini minták, de konkrét terv és elgondolás nem volt, nem létezett az államszervezetnek a tételes átalakítására, csak az orosz mintának a részleges átvétele volt az, ami lehetőséget jelentett. Ez, ha nagyon őszinték vagyunk, Magyarországon a fegyveres testületek fejlődése szempontjából örömhír. Azért örömhír, mert abba a cipőbe került a szovjet hatalom, hogy építkeznie kellett a korábbi szakmai tapasztalatra és a korábbi tendenciákra. Mit jelentenek ezek a korábbi tendenciák? 1919-ben Magyarországon mai értelembe vett országosan szervezett, központilag irányított rendőrség nincs. A mai értelembe vett megyei jogú városoknak a szervezetében vannak államrendőrségek, létezik a detektív testület, a csendőrségnek van országos hatásköre, de a nagyvárosokon alapvetően kívülre nézve. Tehát egy fragmentált szervezettel találkozunk, amit egyébként már a monarchia időszakában próbáltak centralizálni, próbáltak egységesíteni, próbáltak a központi kormányzat keze alá, irányítása alá, a belügyminiszter irányítása alá vonni, úgy, ahogy egyébként ezt majd a tanácsköztársaság meg is teszi, igaz, azzal a fenntartással, hogy ugye az ország egész területére a hatalma nem terjed ki. A másik elem ugye a haderő kérdése. A haderő vonatkozásában előbb a népköztársaság, majd a tanácsköztársaság is, hogy úgy mondjam, egyértelmű szakítást kívánt a korábbi magyar királyi honvédséggel és értelemszerűen a széthullott közös hadsereggel. Ez a szakítás azonban a román nyomás miatt nem valósulhatott meg. Szükség volt olyan személyekre, akik az előző rendszerben szereztek tapasztalatot, a monarchia érdekében szereztek háborús hadszervezési és irányítási tapasztalatot, és ennek lehetett a következménye az, hogy a Vörös Hadsereg az lényegében olyan tisztek szervező munkájaként valósult meg, akik ízig-vérig a monarchia szakmaiságát képviselték. Ugye ha személyekben kell gondolkodnunk ebben a körben, akkor azért lássunk néhány példát, én kettőt emelnék ki a haderő vonatkozásában, az egyik Stromfelda úrért. Ludovikás múlt, közös hadseregben szerzett tapasztalat és pályafutás, alezredes-ezredes rendfokozat, és így lesz ő a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke. Ő vezeti az ország védelmét tulajdonképpen és az egyes területek visszaszerzését egészen addig, amíg a tanácsköztársaság vezetése az politikai okokból fel nem adja. Teljesen egyértelmű, hogy a propaganda a kormányzati döntések szintjén egy osztályhadsereg létrehozása volt a cél. A valóságban azonban, ha visszaolvassuk az emlékiratokat, akkor azt látjuk, hogy Stromfeldék azzal küzdenek, hogy valahogy megfeleljenek az osztályhadsereg gondolatának, de emellett egy integráns, egy működő haderőt hozzanak létre, ami felül tud emelkedni az osztályharc gondolatán és ezen a fajta, hogy így mondjam, belső tisztogatáson. Egy másik személy, aki pedig a mai értelembe vett titkosszolgálati munka és funkció szempontjából kulcsfontosságú, Sztojakovics Demeter. Későbbiekben ugye Sztójai Döme néven vonul be a magyar történelembe. Ő lesz az, aki a magyar, vagy a Vörös Hadsereg főparancsnokságának második csoportját vezeti. Ez az akkor értelembe vett hírszerző és kémelhárító csoport. Ez a későbbi önállósodó titkosszolgálatoknak, hogy így mondjam, az eredője. Múltját, tapasztalatát a Közös Hadsereg Evidence Bureau nevű szervezetében szerezte, az akkori titkosszolgálatban. Egyértelmű, osztrák-bécsi jellegű modelleket hozott magával, nagyon komoly német kapcsolatokkal rendelkezik, ahogy ez ugye a későbbi pályája során majd, hogy így mondjam, kamatoztatásra is kerül, és az ő pályája szemben Stromfelda Auréléval a tanácsköztársaság bukása után nemhogy derékba törik, hanem nagyon komoly felívelésbe kezd. Előbb ugye a jogfolytonosan fennmaradó vezérkar főnökség második osztály tekintetében, később pedig politikai szempontból. Mit látunk ebben a vonatkozásban? Nekem van egy nagyon kedves gondolatom, idézetem, amit ezzel a témával kapcsolatban mindenhol el szoktam mondani. François Fourier a francia forradalom vonatkozásában írja azt, hogy a forradalom a terror fázisában az abszolutizmus önkényuralmi gyakorlatát veszi elő. Az örökös haladéktalanul az ős helyébe lép, és így Robespierre személyében Richelieu születik újjá. Ha végignézzük a személyi történeteket, ha végignézzük azt, hogy lényegében a fegyveres testületek tekintetében az állam fennmaradása és ebben a viszonylatban teljesen mindegy, hogy milyen előjelű ez az állam, és a rend viszonylagos fenntartása érdekében nincs arra lehetőség normál működési rendszerben, hogy gyökeres változást, egy teljes, hogy így mondjam, kiirtását egy szervezeti kultúrának véghez vigyük, és utána a nulláról építsük újjá. Létezett erre kísérlet a történelem során, ha a hadszervezés tisztogatását nézzük a Szovjetunióban Sztálin idején, akkor látható a II. Világháborúban annak a hatása, hogy egy teljes vezérkar megtizedelése az milyen hatást gyakorol akkor, amikor támadás éri az érintett államot. A tanácsköztársaságnak erre valószínűleg sem lehetősége, sem akarata nem volt. Képességhiány volt, ugye nyomás alatt álltak, hiszen az ország területe meglehetősen instabil volt, a nemzetközi térben való elfogadottságuk gravitált a nullához, és ugyan törekedtek ennek a megerősítésére, de nem volt erre lehetőség. Ugye a nemzeti erők különösen Szegeden gyülekeztek annak érdekében, hogy a tanácsköztársaságot megbuktassák, tehát egyértelmű, hogy a tanácsköztársaság vezetése ebben a tekintetben, hogy így mondjam, ki volt téve a korábbi tradícióknak és annak a személyi körnek, akinek képessége, tapasztalata, szakmaiság bizonysága volt arra, hogy az államszervezeti oldalon, tehát a klasszikus és formális szervezeti oldalon a fegyveres védelmet, az államrendjét valamilyen módon megpróbálja biztosítani. Még egyszer mondom és hangsúlyozom, ettől a körtől mindenképp szükséges elválasztani a terrorkülönítmények működését. Az én vízióm szerint jogászként a terrorkülönítmények működése az a jogon és az államszervezeten kívüli cselekmények sorozatát jelentette, ez nem értelmezhető bele az államszervezésbe, és ennek majd a hatások, az utóhatások tekintetében lesz fontossága. Ugye, ha tovább haladunk a gondolatban, szervezeti szinten mit is jelent az, hogy lényegében a tanácsköztársaság épített a korábbi tapasztalatra, a korábbi szervezeti előzményekre. Ugye kiadják azt a rendeletüket, amellyel kijelentik, hogy a Vörösőrség az egyedüli nyomozótestület. Ez lényegében nem más tesz, mint hogy a tanácsköztársaság szűkös hatásköri területén bevégzik azt a munkát, amit az osztrák-magyar monarchia idején a magyar kormányok szépen, lassan, fokozatosan próbáltak véghez vinni, a rendészet centralizálását. Egyetlen testület látja el a rendészeti kulcsfeladatokat a hatalmi terület egészére nézve. Korábban ennek az alapját a fővárosi rendőrség volt hivatott ellátni, ez volt az első olyan, ami 1800-as évek végén, mint már a belügyminiszter által irányított testület jött létre, ez volt a minta, amire az egész ország rendészetét szépen lassan próbálták felépíteni, de ez az osztrák-magyar monarchia időszakában nem történt meg. A tanácsköztársaság idejében ez a centralizáció, hogy így mondjam, véghez ment. Ha megnézzük a Vörösőrség után a Vörös Hadsereg kérdését, mit fogunk látni? Abban a kényszerben, hogy megszűnik a közös hadsereg, és innentől kezdve szükség van egy az ő fogalmazásukban osztály, de ha az állam és a nemzeti jelleg tekintetében gondolkodunk egy önálló nemzeti hadseregre, nem más történik, mint annak a kényszerű megvalósítása, amit a magyarság 1867-től követelt. Önálló nemzeti hadsereg, ami független a külső hatalomtól és szervezetében az éppen aktuális kormánynak van alárendelve ebben a vonatkozásban a működés szempontjából. Természetszerű, hogy ebből, amikor a tanácsköztársaság elbukik, a politikai elemeket ki kellett gyomlálni, ki kellett tisztítani. De államszervezési szempontból lényegében a korábbi, a Magyar Királyi Honvédséget erősítő stációk egy következő lépését láthatjuk, ami majd úgy fog feloldódni a történelem olvasztó tégelyében, hogy így fogalmazzak, hogy a nemzeti hadsereg el fogja nyelni azokat a képességeket, amik a Vörös Hadseregből használhatók. És végül ott van a már említett Vörös Hadsereg főparancsnokságának második csoportja, a hírszerzés elhárítás. Ez a szervezeti elem lényegében nagyobb forradalmi változás néhány személyi csere után átkerül a felállítandó Magyar Királyi Honvédség ekkor rejtésben lévő vezérkarának második osztályába. Jogfolytonosan folytatja munkáját, a vezető is azonos marad, és innen növi ki magát azzal a szervezetté, amely a második világháborúban lényegében már a magyar titkosszolgálati működésnek a bástyája lesz. Ezek az eredmények, hogy így mondjam, függetlenül a tanácsköztársaság politikai előjelétől, rémtetteitől és történelmi borzalmaitól elvitathatatlanok, de mint mondtam, a kényszer szülte őket. Az a kényszer, hogy sem szakember nem állt rendelkezésre, sem egyértelmű mintát nem kaptak a Szovjetunió, vagyis a Szovjet-Oroszország felől, és ebben a formában értelemszerűen építkezni kellett a korábbi előzményekre. Milyen hatásai vannak mindennek, azon túl, hogy az említett módon tovább élnek ezek a szervezeti változások. Nyilván ugye van egyfajta személyi hatás, személyi hatásban, mint mondtam, az egyik példa lehet Sztójai esete. Aki lényegében folytatja a pályafutását, és kisebb-nagyobb meginkásokkal halad tovább azon az úton, amit neki végül sikerült pályája során bejárni. A másik ugye Stromfeld Aurél, akit viszont perbe fognak. A tanácsköztársaság bukása után elítélnek, rendfokozatától megfosztanak, de hogy katonai érdemeinek az utóbb való elismerését lássuk, Gömbös Gyula kezdeményezésére feleségének utóbb egy ilyen kvázi rehabilitáció jegyében a mindenkori ezredesi ellátásnak megfelelő nyugellátást ítél meg majd a későbbi kormányzat, ezzel mintegy elismerve Stromfeldnek azt a munkásságát, amit az ország védelmében, még ha a tanácsköztársaság idején is, de megtett. És végül ugye itt a Vörösőrség kérdése, amiről mondtam, hogy jogi államszervezési szempontból lényegében betetőzte a rendészet centralizációját, és tovább vitte azt a gondolatot, ami a monarchia idején megkezdődött, vagy kibontakozott. Mint tudjuk, az alkotmányosság helyreállításáról szóló törvénycikk egyértelműen kimondta, hogy a forradalmi kormányok időszakában hozott döntések érvénytelenek. Nem illeszthetők be a magyar alkotmányosság folyamába, azokat törölni kell még a törvénytárból is. Ehhez azonban a jogalkotó, mondjuk ki nyugodtan bölcs belátással, kivétel szabályt fűzött, a törvényhozás felhatalmazásával és a mai értelembe vett kormányzat döntésével lehetőséget teremtett arra, hogy egyes szabályozók, egyes szervezetek tovább működhessenek, fennmaradhassanak. És a Vörös Őrség, mint olyan, az ebbe a körbe esett bele. A törvényhozó felhatalmazásával és a minisztertanács döntésével lényegében az újonnan felállított államrendőrség magja lett, és magja lett annak a centralizált rendészetnek, ami a mai értelembe vett országosan szervezett, kormányzati oldalról központilag a Budapest székhelyről irányított rendőrségnek a bázisa, az alapja lett a II. Világháborút megelőző időszakban. Ez egy olyan kivétel, ami lényegében mutatja, hogy a tanácsköztársaság minden bűne és a 20. században sok mindent meghatározó ideológiai ellentét ellenére az államszervezés oldaláról a józan racionalitás mellett tölt lándzsát. Amellett, hogy fontosabb érdek az államszervezés, hogy így mondjam, vívmányainak a megtartása, a kismértékű előrelépéseknek a vadhajtások lemetszésével való támogatása és fenntartása, mint az, hogy az ideológiai ellentét miatt egész fejlődési folyamatokat törjön meg a döntéshozó. De ebben a tekintetben, ha nézzük a 133 nap államszervezési szempontból, mint mondtam, a nem értékelhető kategóriába esik. És valóban a szervezetek tényleges működése, egy országos apparátus kiépítése, egy működő államrezsim létrehozása szempontjából nem értékelhető, amit a tanácsköztársaság felmutatott. A fegyveres szervek átalakulása és változása szempontjából azonban látni kell, hogy azzal, hogy felkapcsolódtak a korábbi gondolatiságra, és olyan szakembereket használtak fel, akik a korábbi tendenciákat képviselték, azzal lényegében ők valószínűleg akaratlanul egy újabb építőkövet tettek arra a falra, amit az osztrák-magyar monarchia időszakában a kormányzatok azért építettek, hogy az országot, annak társadalmát megvédje. Ebben a vonatkozásban értelemszerűen el kell gondolkodni azon, hogy vajon az ezt követő számonkérések, a kisebb-nagyobb átalakítások, illetve az a fajta, hogy így mondjam, politikai tisztogatás, ami a II. Világháború után valósul meg, amikor viszont már kész moszkvai minta van, hogy hogy kell átszervezni az államot, hogy kell pártállammá alakítani, hogy kell átpolitizálni a szervezeteket, és különösen a fegyveres testületeket, az milyen súlyba, milyen arányba állítható a tanácsköztársaság működésével és bűneivel, és azt hiszem, hogy arra a következtetésre jutunk, hogy a tanácsköztársaság az a kommunista diktatúra főpróbája volt Magyarországon, de a fegyveres védelem szempontjából nem sikerült a kommunista receptet teljes mértékben megvalósítani. Köszönöm szépen a figyelmet!
Nagyon szépen köszönöm Farkas Ádámnak a egész napra szóló vitaindító előadását, mert provokációk sorát hallottuk azért itt csöndben, és nagyon határozott előadásokat azzal kapcsolatban, hogy mit is kell gondolnunk a tanácsköztársaságnak erről a szegmenséről. Szóval nappal kapcsolatban mindig gondunk van akkor is, amikor oktatnunk kell, mert azért mégiscsak muszáj a kommunista hatalom átvételt főpróbájának számító identitásképző 4-5 hónapot, de azért alapvetően mindig gondot jelent, hogy mit is jelenthet a magyar államtörténetben, 1000 években mondjuk egy ilyen nagyon rövid időszak, és én azt gondolom, hogy azért nagyon-nagyon sok mindent jelentett, főleg azért nyilvánvalóan, amit mindannyian tudunk, mert a II. Világháború után a mintákat követték. Ádám többször visszatért arra, hogy vajon volt-e minta, volt-e kotta, mi volt a terrornak a mintája, mi volt a terrorszervezetek centralizációjának a mintája, a nagy francia forradalom, Marx és Engels munkássága, a különböző kommunisztikus tanok és fantáziálások, vagy pedig az éppen csak létrejövő szovjet hatalom nagyon-nagyon friss gyakorlata. Ezzel kapcsolatban két nagyon fontos előadás következik, hogy ezeknek a létrejövő szerveknek volt-e táptalaja, milyen gyakorlata és egyáltalán milyen jogszabályokból dolgozhattak, arra nyilvánvalóan nem volt megoldás. A tanácsköztársaság viszont, ha Ádám állítását elfogadjuk azzal kapcsolatban, hogy azért viszonylag konzervatív volt az erőszakszervezetek terén, vagy legalábbis építkezőnek is elfogadhatom ezt a mondatot, akkor én azért nyugodtan mondhatom, két előadás jön, amely nem megelőlegezve az ő mondandójukat, egy nagyon provokatív és nagyon átalakuló témába kapcsolódott bele. Ez pedig a jogrend témaköre, amelyet a tanácsköztársaság rendkívül ambiciózusan próbált kézhez venni. Rendeletek, jogszabályok sokasága látna a világot, és azért az a bizonyos, a sarkából kiforgatott föld, az, ami itt megjelenik a képünk előtt, még akkor is, hogyha csak nagyon rövid időig ható jogszabályok formájában. Takó Dalma doktorandusz, kérném szépen a Tanácsköztársaság katonai büntetőjogáról szóló előadásának megtartására.
Köszönöm szépen. Az előadásom témája tehát a Tanácsköztársaság katonai büntetőjoga lesz. Előjáróban kapcsolódnék ahhoz, amit Barna Attila tanár úr is mondott, hogy ez egy nagyon sajátos időszak. Tehát a proletár diktatúra 133 napja tulajdonképpen teljes szakítást jelent a korábbi joganyaggal, és egy teljes mértékben új joganyag kimunkálását valósítja meg a proletár hatalom. Ez az időszakról a sajátossága alapján azt gondolhatnánk, hogy alappal képezheti kutatások tárgyát, viszont azt kell látnunk, a diálátható idézetek és szerzők is megállapítják azt, hogy ez a korszak egyáltalán nem tartozik a legkutatottabb területek közé a magyar jogtudományban, sőt kifejezetten kevéssé kutatottnak számít. Tulajdonképpen vannak szakirodalmi források, viszont ezeknek a nagy része nem objektíven mutatja be ezt a korszakot, tehát amit igazgató úr is említett, hogy harag és elfogultság nélkül kellene szemlélnünk ezt az időszakot, ez a legtöbb forrásban nem valósul meg. Vagy arra törekednek ezek a szakirodalmi források, hogy démonizálják ezt az időszakot, vagy éppen ellenkezőleg tulajdonképpen felmagasztalják a proletár diktatúrát. Úgyhogy nagyon nehéz objektív képet festeni erről az időszakról. Én most azt szeretném bemutatni, hogy a levéltári anyagok alapján milyen következtetéseket tudtam levonni a Tanácsköztársaság katonai büntetőjogára vonatkozóan. Még annyit szeretnék rögzíteni a levéltári anyaggal kapcsolatban is, hogy ez alapján sem kaphatunk teljes képet erről a korszakról, ugyanis ez nyilvánvalóan, aki jogtörténeti kutatásokat végez, mindenkinek egyértelmű, hogy vannak olyan iratok, amit megsemmisültek, nem mindegyik olvasható, és ebből fakadóan nyilvánvalóan én is abból vontam le következtetést, amiből tudtam. Úgyhogy ezen nehézségek felvetése után akkor szeretném bemutatni, hogy a Tanácsköztársaság katonai anyagi büntetőjoga miként alakult. A büntetőjog és a katonai büntetőjog szabályozása mindenképpen minden korszak szempontjából egy kardinális kérdésnek számít, hiszen a rendszerrel való szembefordulással tulajdonképpen mindig számolni kell. A Tanácsköztársaság vezetői is felismerték ezt, és igyekeztek olyan rendeleteket hozni, amik a kommunista ideológiának ellentmondó magatartásokkal szembeni fellépést képesek valamilyen módon szankcionálni. A forradalmi kormányzó tanács egyik rendelete határozta azt meg, hogy a Magyar Tanácsköztársaságban mi volt a büntető közhatalom gyakorlásának a célja, és ebben a proletár diktatúra, illetve maguknak a proletároknak a védelmét jelölték meg. A Tanácsköztársaság büntetőjoga az alábbi bűncselekményfajtákat ismerte, és ugye a téma szempontjából nekem a legutolsó lesz az érdekes, a honvédelem érdekeit sértő és katonai büntettek. Ezekkel kapcsolatban a forradalmi kormányzó tanács 53. számú rendelete határozta azt meg, hogy mit tekinthető katonai büntetnek. Ha megnézzük ezt a felsorolást, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon sok magatartás van felsorolva ebben a szakaszban, viszont ezeket nem konkretizálták. Tehát nem voltak meghatározva konkrét elkövetési magatartások. Ebből fakadóan nagyon sokféle cselekményt be lehetett vonni ezen szakasz alá. Amit még kiemelnék, az az utolsó két pont. Ugye ez a 9. pontban büntetni rendelték a cselekmények kísérleti megvalósítását, illetve a 10. pontban az előkészületet is büntetni rendelték. A rendelet viszont egyáltalán nem szólt a büntetési nemekről, illetve a büntetési tételek alsó és felső határát sem határozta meg. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a Tanácsköztársaság büntetési rendszere abszolút határozatlan volt, csak a dián látható szakasz mondott valamiféle, vagy tért ki igazából a büntetésekre, és azt mondta, hogy ezeket a büntetéseket a cselekmény súlyához képest kell meghatározni a forradalmi katonai törvényszégeknek. Azt emelném még ki, szintén látható a dián, hogy minden cselekménynek volt minősített esete is, ami esetén akár halálbüntetés is kiszabható volt, viszont mivel a büntetési rendszer határozatlan volt, ezért nyilvánvalóan a forradalmi katonai törvényszékek döntöttek erről is. A levéltári iratanyagok alapján megpróbáltam megnézni azt, hogy milyen vádak szerepeltek az ítéletekben, milyen cselekmények miatt emeltek vádat a tanácsköztársaság időszakában. Ez egy olyan lista, aminek a legtetején található a leggyakoribb vádpont, ez pedig a lopás cselekménye volt. Ugye ezt követte a szökés önkényes eltávozás cselekménye, és nagyon gyakori volt még az engedetlenség, fegyelemsértés miatti vádemelés is. Amit még kiemelnék erről a diáról, az az, hogy viszonylag sok azoknak az ítéleteknek a száma, amikben nem találtam információt arra vonatkozóan, hogy mi alapján emeltek vádat. Tehát ezekben nem jelent meg az, hogy milyen cselekmény miatt folyik a büntető eljárás az elkövetővel szemben. Az ítéletekből azt is megpróbáltam feltárni, hogy milyen büntetési nemeket alkalmaztak a forradalmi katonai törvényszékek. Itt fontos ezt rögzíteni, hogy én 90 olyan ítéletet találtam, amit megfelelő terjedelműnek és állapotúnak tekintettem ahhoz, hogy abból lehessen következtetéseket levonni, és ebből 74 volt marasztaló ítélet, 16 esetben pedig felmentették a vádlottat. A büntetési nemek, amiket a forradalmi katonai törvényszékek alkalmaztak az ítélkezési gyakorlat alapján, azok a következők voltak. A szabadságvesztés, ennek mindhárom fokozata, a fogház, börtön és fegyházbüntetés is megjelent, kényszermunkabüntetés, pénzbüntetés, halálbüntetés, illetve intézkedésként kényszergyógykezelés alkalmazására is sor került. A következő dián azt látható, hogy az egyes büntetéseket milyen gyakorisággal alkalmazták a forradalmi katonai törvényszékek. Itt látható, hogy a leggyakrabban fogházbüntetés kiszabására került sor. Viszonylag gyakori volt a kényszermunka is, ugye ezt követte a fegyház és börtönbüntetések kiszabása, és kevésbé gyakoriak voltak a pénzbüntetések. Amire még felhívnám a figyelmet, hogy mindössze két olyan ítéletet találtam, amelyben halálbüntetésre ítélte a törvényszék az elkövetőt. Áttérve a katonai büntetőeljárási jog területére, a tanácsköztársaságban a hadügyi népbiztosságnak született egy rendelete, amely a fegyelmi fenyítő hatalommal foglalkozott. Ez azt rögzítette, hogy a parancsnok hatáskörébe tartozik a fegyelmi eljárások lefolytatása. Az iratanyagban találkoztam olyan döntésekkel, amikor a törvényszék ezt észlelve és felismerve azt, hogy a cselekmény nem olyan súlyú, hogy büntetőeljárást folytassanak le, fegyelmi útra terelte az ügyet. Viszont arra is volt példa, hogy maga a forradalmi katonai törvényszék járt el és folytatta le a fegyelmi eljárást. Ez nyilvánvalóan hatáskör átvétel volt, hiszen a rendelet értelmében erre nem lett volna lehetősége a törvényszéknek. És ebből azt állapítottam meg, hogy ez a rendelet formálisan és elméletben létezhetett ugyan, viszont valószínűleg a gyakorlatban a törvényszékek úgy jártak el, ahogy azt jónak gondolták. Az eljárás központi szereplői a forradalmi katonai törvényszékek voltak. Ezeket a forradalmi kormányzó tanács már említett 53-as számú rendelete állította fel. Ezek a törvényszékek ítélkeztek tehát a katonai büntettek esetében. Három tagból álltak minden esetben, egy elnök és két tag ítélkezett ezekben az ügyekben, és amit ki kell emelni, hogy az ítéletek, illetve az iratanyagok alapján ezek a testületek nem jogvégzett személyekből álltak, hanem nagyrészt laikusokból. Az iratanyagokban megjelentek az ítélkező testület tagjaiként festők, famunkások, asztalosok is, tehát olyan személyek, akiknek nem igazán volt közük az igazságszolgáltatáshoz korábban. Hajdú Tibor készített egy statisztikát, ami szerint a tagoknak csak 13%-a volt értelmiségi, és ezeknek is egyébként csak 4,3%-a tevékenykedett korábban az igazságszolgáltatás területén. Ilyenfajta jogi háttérrel pedig viszonylag úgy gondolom, hogy egyértelműen levonható az, hogy nem igazán hozhattak következetes ítéleteket, és ráadásul ehhez még az is hozzájárult, hogy a rendeletek sem voltak annyira konkrétan meghatározva, hogy abból ki tudjanak indulni a nem jogvégzett személyek. A katonai büntető eljárást a forradalmi kormányzótanás 4. számú rendelete szabályozta, ami szerint a vád képviseletet a vádbiztosnak kellett ellátnia. Az ő személye sem volt jogi végzettséghez kötve, legalábbis kezdetben. A későbbiekben kimondták azt, hogy lehetőleg jogvégzett személy legyen a vádbiztos, viszont az eljárásnak nem képezte akadályát az, hogyha ez a feltétel nem valósult meg. Úgyhogy láthatjuk, hogy sem a várbiztos nem volt jog végzett személy, a dián nem szerepel ugyan, de a védő személye sem volt jogi végzettséghez kötve, és ugye az előbbiekben láthattuk, hogy a törvényszék tagjai is nagy rész laikusok voltak. Az ítélethozatal egyébként egyszerű többséggel zajlott, kivéve halálbüntetésnél, ahol egy hangú döntés meghozatalára volt szükség. Az ítéletekkel szemben kezdetben nem volt helye jogorvoslatnak, aztán a későbbiekben ezt felismerve felállították az Országos Forradalmi Katonai Főtörvényszéket, amely a forradalmi katonai törvényszékek ítéleteit vizsgálhatta felül. Azokat megsemmisíthette, vagy meg is változtathatta, viszont fontos rögzíteni, hogy tulajdonképpen semmiféle szabályhoz nem volt kötve ez a főtörvényszék, tehát teljesen szubjektíven ítélhette meg, hogy az ítéleteknek a felülvizsgálata hogyan történjen és mi legyen az eredménye. Kitérnék még a rögtönítélő eljárásra, amit a tanácsköztársaság időszakában két szerv is folytatott. Egyrészt a forradalmi katonai törvényszékek is lefolytattak rögtönítélő eljárásokat. Az ő eljárásaikra egyébként az volt jellemző, hogy nem tértek el nagy mértékben a rendes eljárásoktól. Nyilván volt néhány speciális szabály. Viszont általában enyhe ítéleteket hoztak, és törekedtek arra, hogy az a kevés és kevéssé meghatározott szabály, ami rájuk nézve irányadó volt, azt lehetőleg betartsák. Voltak viszont úgynevezett front mögötti bizottságok, amelyekről ez nem volt elmondható, ugyanis az ő céljuk kifejezetten a félelemkeltés és a kegyetlenkedés volt. Ők voltak, akik tulajdonképpen a klasszikus terrort megvalósították ebben az időszakban. A legtöbbször vagy ellenforradalmának nyilvánították a számukra nem kívánatos személyeket, vagy arra is volt mér, hogy egyszerűen indok nélkül felléptek ilyen személyekkel szemben. Mivel senki nem ellenőrizte őket, ezért gyakorlatilag szabadon felléphettek a rendszer valós, vagy akár vélt ellenségével szemben is. Végül még a katonai büntetés végrehajtási jogterületéről emelnék ki néhány fontos pontot. Egyrészt azt, hogy ez a terület még az anyagi és az eljárási joghoz képest is rendkívül alulszabályozott volt, ugyanis láthattuk, hogy az anyagi és az eljárási jog területén voltak legalább rendeletek. Az más kérdés, hogy ezek mennyiben adtak iránymutatást a jogalkalmazók számára, és mennyire voltak határozottak, viszont a büntetés végrehajtási jog területén nem találkozhatunk rendelettel. Volt a bírói hatalom gyakorlásáról egy kódex tervezet, amelyben azt rögzítették, hogy lehetőleg a várbiztosnak kell ellátni az ítéletek végrehajtásával kapcsolatos teendőket. Azt viszont, hogy ez mennyire valósult meg, vagy ténylegesen így volt-e, arra az ítéletekben nem sok utalást találtam. Az ítéletek vagy egyáltalán nem rendelkeztek a végrehajtásról, vagy csak azt határozták meg, hogy azok azonnal végrehajtandóak. Mindössze néhány olyan iratot találtam, amiből lehet következtetést levonni arra vonatkozóan, hogy hogyan történt a végrehajtás. És ezek közül volt olyan irat, amelyben a budapesti gyűjtőfegyház említése történt meg, illetve egyéb vidéki büntetés-végrehajtási intézményekre is találtam utalást. Kiemelném még a növedéki jelentéseket, amelyek szintén azt mutatják, hogy ebben az időszakban működtek büntetés-végrehajtási intézmények, és ezek felvettek újabb és újabb fogvatartottakat. Tehát ebből azt vonhatjuk le, hogy a tanácsköztársaság időszakában is működtek a korábban létrehozott büntetés-végrehajtási intézmények, viszont a végrehajtásra vonatkozóan nem létezett szabály, tehát nem szabályozták a fogvatartás módját és egyebeket. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a katonai büntetőjog mindhárom területe jelentős problémákkal küzdött a tanácsköztársaság időszakában. Az anyagi jog területén az említett határozatlanság volt az, ami problémákat jelentett. Ezzel hogy érteni kell a tényállások és az elkövetési magatartások határozatlanságát, illetve a büntetési rendszer abszolút határozatlanságát is. Az eljárási jog tekintetében az eljárásban résztvevők képzetlensége volt az, ami biztonságokhoz vezetett, illetve a hatáskörök átjárhatósága és szabad elvétele. A végrehajtási jog tekintetében pedig szintén az említett szabályozatlanság eredményezett problémákat. Mindezek következtében következetlen és aránytalan büntetéseket szabtak ki a forradalmi katonai törvényszékek. Azt fontos kiemelni viszont, hogy talán amit első elgondolásra gondolhatnánk, hogy ezek szigorú és nagyon kemény büntetések voltak, az valójában az iratok alapján azt mutatja, hogy nem erről volt szó. A terrort és a kegyetlenkedés a terror csapatok és például a Lenin fiúk valósították meg, de a forradalmi katonai törvényszékek törekedtek azért valamelyest a létező szabályok betartására, és inkább a képzetlenségből és a határozatlanságból eredő problémák miatt találhatunk visszásságokat. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a Tanácsköztársaság katonai büntetőjoga rendezetlen és zavaros volt. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen Takó Dalmának az előadást. Alapvetően abból kell kiindulnunk, hogy ha akkor az írott jogot mindig fel kell térképeznünk. A második rétegünk pedig a gyakorlat, a harmadik pedig az, hogy mit találunk meg belőle a levéltárban. És ehhez mindenféle fogalmakat kell nekünk szétválasztani. Az előző két előadás erre volt nagyon-nagyon jó példa, hogy amikor általában beszélünk egy államról, egy korszakról, annak az erőszakáról, erőszakosságáról, terrorisztikusságáról, akkor mennyire kell árnyalnunk a képet, fejezetekre és szervekre szétválasztanunk azt. Volt azért sok kulcsmondat benne, nyilvánvalóan a kiérleletlenség, és hogyha az állami működés értékelhetetlenségéről beszélt Farkas Ádám, akkor én azt is mondhatnám, hogy az állami működésnek a zavarossága, vagy egyáltalán a rángatózása is az, ami megjelenik azért a Tanácsköztársaságnál, amikor egy állam azért működik tovább furcsa gépezetek formájában, és azért a jogalkotás erre ad nekünk rengeteg példát. A rendeletek sokasága, amit a Tanácsköztársaság meghoz, az egész valószerűtlen képet fest például a Tanácsköztársaság utolsó napjairól. Nem csak az ambíciókról lehet beszélni, hogy mekkora területeket akartak rövid idő alatt megforgatni és átváltoztatni, hanem arról is, hogy az emberi élet mi minden szegmensét akarták ők megreformálni rendeletek formájában. A 1919. júliusi rendeletekből, július végi rendeletekből idézhetek önöknek, nem kevesebb ambíciója volt a Tanácsköztársaságnak, mint a mészedési eljárásokat, a gyermekvédelmi szaktanácsot, a hústalan hét elrendelését, a sörárakat, a búzaárakat, külön konferenciát kéne rendeznünk, ajánlom is Szabolcsnak, a bor és a borfogyasztással kapcsolatos állandó tilalmak és azoknak a felengedését, korosztályos tilalmakról, orvosszakértői díjakról és fénykép nagyításokkal kapcsolatos üzérkedésről is tudtak ők még a tanácskormány végóráin is egyébként jogszabályokat alkotni, és el is hitték, hogy ebből lesz is valami. A másik katonai jogon túl a büntetőjoggal kapcsolatban milyen álláspontot látunk, ez mennyire fontos nekünk akkor, amikor a 20-as évek felelősségre vonási eljárásait tanulmányozzuk, és ami külön érdekessége az, hogy a büntetőjog reformjában résztvevő nagyobb tudósok, általában egyetemi oktatók mennyibe vettek ebben részt, a hagyományos szervezet meddig kapcsolódik be a Tanácsköztársaság büntetőjogának, illetve a polgári állam büntetőjogának reformjára. Nagy Szabolcs főlevéltáros urat megkérem előadásának megtartására a Tanácsköztársaság büntetőjogáról.
Szépen tudnék tartani egy nagyon rövid előadást. Az úgy hangozna, hogy minden ugyanúgy volt, ahogy Takó Dalma a katonai büntetőjog területén ismertette, csak ez a civil polgári büntetőjogra vonatkoztatva, vagy arra vonatkoztatva kell ezt elképzelni, de hát azért nyilvánvalóan egy kicsit hosszabb, bővebb lére ereztem a mondani valómat. Gyakorlatilag a legfontosabb kérdés, és ez nem csak a büntetőjoggal kapcsolatban, hanem valamennyi a Tanácsköztársaság összes jogágát vizsgálva, az az, hogy tulajdonképpen a jogfolytonosság kérdését, amit aztán majd a Horthy korszakban alapvetésnek tekintettek, tehát úgy tekintették, hogy a Horthy kor állama az jogfolytonos a dualista Magyar Királysággal, azt ebben az időszakban legalábbis jogi dokumentumokban, jogilag érvényes kijelentésekben nem tisztázták, nem mondták azt ki, hogy nincs jogfolytonosság a dualista Magyar Királysággal, vagy akár még a korábbi államalakulattal, a Népköztársasággal sem. Ez ugye nagyon különös jelentőséggel bírt, hiszen alapvető fontosságú volt az, hogy számos esetben nem lehetett meghatározni, hogy egy korábbi jogszabály az hatályosnak tekintendő-e és az alapján kell eljárni, vagy nem. Ugye a mi témánk szempontjából alapvető fontosságú két jogszabály, a büntetőperrendtartás, illetve a Csemegi Kódex az első magyar BTK, amelynek a hatálytalanítását ebben a korszakban semmiféle jogszabály nem mondta ki. Áttételes adatokkal lehet, vagy áttételes információik mutatnak abba az irányba, hogy azért ezeket mégse tartották hatályosnak. Elsősorban ugye ezek az áttételes információk azok az új intézmények, amiket létrehoztak. A forradalmi kormányzó tanácsnak a létrehozásáról és aztán annak az újabb hatásköri rendelkezéseiről szóló forradalmi kormányzó tanácsi rendeletek voltak azok, amik először ebbe az irányba mutattak. Ugye a statáriumot kihirdető első forradalmi kormányzó tanácsi rendelet az például kimondta azt, hogy a bűnösök fölött a forradalmi törvényszék ítél, de azt nem mondta, hogy és egyéb más esetekben, akár polgári jogi esetekben működik-e tovább a bíróság, és ezt aztán végig nem rendezték. Nagyon érdekes ennek a kérdésnek is a vizsgálat egyébként. Úgy a bírósági, mint az ügyészi szervezet, az tulajdonképpen inkább a bíróságira jobban igaz ez, de a némileg az ügyészire is aztán majd. De nem megszüntettetett, tehát nem mondták ki azt, hogy az eddigi bíróság, az eddigi ügyészség az megszűnik működni, hanem szép lassan elenyészett, ugye nem utolsó sorban sokszor annak köszönhetően, hogy a szervezetnek a tagjait, a tisztségviselőket, bírák, a ügyészeket akár túszként is fogvatartották, vagy egyéb más retorziónak vetették alá. De hosszú ideig látjuk azokat az iratokat, amikor kérdezgetik különböző tisztségviselők, hogy mi van a folyamatban lévő polgári peres ügyekkel, büntető ügyekkel, akár ezekre bizottságokat is hoztak létre egyébként központilag elhatározva, hogy ezeknek az ügyét rendezzék, de azt nem mondták ki, hogy innentől kezdve egy tolvonással az eddigi szervezet nem működik és újjon létre, csak a tényleges működésből következett ez. És aztán a következő lépcsőfok, ami aztán még határozottabb intézkedéseket tartalmazott, az pedig a forradalmi kormányzó tanácsnak a negyedik számú rendelete a forradalmi törvényszékekről, amely tisztázta ezeknek a forradalmi törvényszékeknek az illetékességét. Először azt mondta, hogy kifejezetten csak a hatáskörébe utalt ügyekben fog ez eljárni, tehát amelyet valamelyik forradalmi kormányzó tanácsi rendelet az kifejezetten a forradalmi törvényszékeknek az illetékességébe utalt, majd aztán később egy áprilisi rendeletben következett a következő szint, amikor pedig kiterjesztették a hatáskörüket, és azt mondták, hogy bármilyen ügyben, de megengedő szóhasználattal eljárhat, nem azt mondta, hogy eljárni köteles. Tehát tulajdonképpen szorosan formál jogi érvelés alapján még ez sem jelentette azt, hogy általános illetékességgel és kizárólagos illetékességgel rendelkezett, csak azt mondta ki, hogy bármely ügyet saját magához vonhat. Ezeknek az összetétele működés egyébként pontosan ugyanúgy nézett ki, ahogy Dalma a katonai törvényszékek esetében, forradalmi törvényszékek esetében ismertette. Az osztályalap az itt is teljes mértékben alapvető volt felmerült, és a laicizálása is ezeknek a forradalmi törvényszékeknek a tagjainak, az összetételének az teljes mértékben jellemző volt. Szintén van országos felmérés erre vonatkozóan, hogy milyen tagok alkották a forradalmi törvényszékeket. Ugye itt két tag, egy elnökből, két tagból, egy vádbiztosból és egy jegyzőkönyv vezetőből álltak ezek a forradalmi törvényszékek. Nagyon-nagyon kevés a jogvégzett országos szinten ezekben a forradalmi törvényszékekben. Nagyon érdekes, hogy általában, ha jogvégzett személy van, akkor az a vádbiztosi pozíciót tölti be a forradalmi törvényszékben. Tehát ez egy kicsit a korábbi ügyész, de egyéb más funkciókkal is bírt ez a vádbiztos. Nagyon fontos szerepe volt egyébként az eljárásnak a lefolytatására. És az is nagyon érdekes, hogy általában ezek a jogvégzett személyek is szinte kizárólag korábbi ügyvédek voltak, tehát korábbi bíró, korábbi ügyész az nagyon-nagyon ritkán vett részt ezeknek a forradalmi törvényszékeknek a működésében. Érdekes módon, hogy amikor viszont részt vett, akkor általában olyan erős ideológiai elhivatottságot mutattak, hogy jelentős túlkapások is hűzöttek ilyen személyek nevéhez. Például pont Székesfehérváron egy volt bíró, aki vádbiztosként működött, az halálbüntetést kért egy olyan ügybe a vádlottra, aki aztán fel is mentették Budapestre, nagyon hamar eljutott az ő kegyelmi folyamodványa, és fel is, tehát nem elrendelték a végrehajtásnak a felfüggesztését, nem is végezték ki, és meg is róták ezt a vádbiztost, hogy egy ilyen hát többszörös halmazatban elkövetett lopások, egyéb vagyonelleni bűncselekmények miatt mérítélte halálra. Tulajdonképpen az indoklás az volt, hogy azért, mert ez amúgy sem lesz már társadalom hasznos tagja. Tehát érdekes, egy jogvégzett személytől pont egy ilyen dolog ered, de általában nem ez volt a jellemző, tehát nagyon kevés volt egyébként is a jogvégzett személy közöttük. Származásuk szerint általában munkás származások voltak döntő többségükben, tehát a paraszt származású is elég kevés volt közöttük, és az egyéb értelmiségi származású is. Hát nyilvánvalóan, ahogy itt Dalma is ismertette, különböző köművesek, ácsok, egyéb más kétkezi munkás emberek valami kevés affinitást mutattak jogi ügyeknek a rendezése tekintetében. Főleg azért is, mert gyakorlatilag az rendelkezésükre álló anyagi jogi szabályok, amik által határozniuk kellett volna, azok gyakorlatilag ugyanazokat a jellemzőket mutatták, mint a katonai büntetőjog területén, tehát egy rendkívül határozatlan, rendkívül kialakítatlan jogi rendszerben, anyagi jogi rendszerben kellett volna nekik ítélkezniük. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy alapvetően a forradalmi kormányzó tanácsi rendeletek alapján ítélkeztek, azonban ezek a forradalmi kormányzó tanácsi ítéletek, vagy rendeletek rendkívül inhomogének voltak, rendkívül sokféle rendelkezést tartalmaztak, és abszolút még egy jogvégzett ember számára is rendkívül nehéz lett volna ezekből kimazsolázni, összeszedni valamiféle koherens anyagi büntetőjogi rendszert alkotni. Ezek számára szinte lehetetlen volt. Ugye voltak, amelyek ugye általánosságban is kimondta a forradalmi kormányzó tanácsok létrehozásáról szóló rendelet azt, hogy bármely forradalmi kormányzó tanácsi rendeletben található rendelkezést, sértő magatartást vádpontként vehettek ezek a forradalmi törvényszékek, de voltak olyanok is, amik konkrétan egy-egy rendeletben rögzítették azt, hogy ez vagy az a magatartás az ennek a rendeletnek, az adott rendeletnek a megsértése, és itt több tucat rendeletről beszélünk, tehát ezt mind kellett volna a tudatukban tárolni és ezeket összehasonlítani, és olyanok is vannak, olyanok is voltak, ahol esetleg még konkrét büntetési nemeket is meghatároztak, akár még tólig határal is, tehát gyakorlatilag egy rendkívül szétszórt rendelkezés halmaz alapján kellett volna dönteniük, és még azt is el kell mondani, hogy mindezeken túl még egy olyan deliktum típus vagy kategória is létezett, mint az ezekben nem rendezett deliktumoknak a köre, tehát ezek legfőképpen a korábbi tulajdonképpen köztörvényes bűncselekményeknek a köre. Voltak olyan korábbi köztörvényes bűncselekmények, csemegi kódexben szankcionált bűncselekmények, amelyeket átértelmeztek egy-egy forradalmi kormányzó tanácsi rendeletben, de olyanok is voltak, amihez semmit nem nyúltak. Tehát akkor ezzel kapcsolatban gyakorlatilag el kellett dönteni, hogy mi alapján döntik el, hogy mi az a lopás, mi az a zorgazdaság vagy egyéb, amiről nem rendelkezett forradalmi kormányzó tanácsi rendelet, és hát ilyenkor más nem nagyon tudtak csinálni, mint a csemegi kódexet, mint egy háttér joganyagként használták, de arról majd mindjárt fogok beszélni, hogy azért ezt milyen minőségben tették. A jogorvoslat lehetősége az állandóan változott, nem eldönthető itt a forradalmi törvényszéki eljárásokban. Kimondva július 10-től volt ennek a lehetősége, de nem nagyon alkalmazták ezt a gyakorlatban. 135 ilyen forradalmi kormányzott vagy forradalmi törvényszék működött, azonban az jellemző, hogy azokban az esetekben, ahol olyan személyeket jelöltek ki ennek a tagjainak, akik nem nagyon értettek egyet azzal, hogy nekik részt kéne venni az ítélkezésben és lehetőségük nyílt erre, számos ilyen esetben elszabotálták a működését, pápán tudjuk azt például, hogy folyamatosan egy-egy tag betegségére hivatkozva nem ült össze a forradalmi törvényszék, és amikor összeült és ítélkezett, akkor is arra hivatkoztak, hogy elsősorban terrorcsapatoknak a nyomására és állandóan az ő géppuskájuk rá volt irányítva a forradalmi törvényszékeknek a tagjaira, tehát ennek hatására jártak egyáltalán el egyes ügyekben. Tehát az, hogy felállítottak 135 törvényszéket, nem jelenti azt, hogy mind a 135 törvényszék az folyamatosan működött és eljárt volna. A csemegi kódex hatályosságát az két irányból is meg lehet vizsgálni. Az egyik irány az a jogszabályi oldal. Ugye maga a csemegi kódex az kimondta azt rögtön az első szakaszában, hogy bűncselekmény, büntetet vagy vétséget csak jogszabály törvény állapíthat meg, aminek döntő jelentőség abból a szempontból ugye van, hogy mint minden diktatúrában a tanácsköztársaság alatt is rendeleti kormányzás zajlott, törvényeket eleve nem hoztak, tehát innentől kezdve gyakorlatilag még a csemegi kódexet formálisan nem hatálytalanították, nem is állapíthattak volna meg új bűncselekmény típusokat, amit mint láttuk a forradalmi kormányzó tanácsi rendeletekben mégis megtettek. Tehát ha viszont megfordítjuk a logikát, akkor mivel az alapvető rendelkezését figyelmen kívül hagyták a csemegi kódexnek, gyakorlatilag azt is mondhatjuk, hogy ezzel hatálytalannak is tekintették ezt. Azt tudjuk, hogy két tervezet is készült ebben a korszakban valamiféle új büntetőjogi normának a megalkotására. Azért fogalmazok ilyen talányosan, hogy valamifélének meg büntetőjogi norma és nem anyagi jogról, vagy eljárási jogról, vagy szervezeti jogi normáról beszélek, mert mind a kettőnek a tervezete az ránk maradt. Szerencsére a Frió Intézet kiadásában egy tanulmány is készült erről, ami mindenki számára hozzáférhető, amely az egyik tervezetet részleteiben ismerteti, és mindegyik tervezet jellemzően egyébként a tanácsköztársaság jogalkotására egy ilyen vegyes tervezet, anyagi jogi szabályok épp úgy találhatók benne, mint eljárásjogi és szervezeti jogi szabályok, de azt mind a kettővel kapcsolatban el kell mondani, hogy egyik sem lépett hatályba, illetve egyik sem helyezte volna hatályon kívül a csemegi kódexet, pedig, ahogy már itt az előbb elhangzott tanszékvezető úrnak a átkötő mondani valójában is. A tanácsköztársaság alatt vezető, a kornak a vezető elméleti jogászai működtek közre akár ezeknek a tervezeteknek is az elkészítésében, és nagyon érdekes módon ők sem szántak arra időt, vagy nem gondoltak arra, hogy a korábbi jogszabályokat formálisan is hatálytalanítsák. A másik oldalról megvizsgáltuk a csemegi kódex hatályosságának a kérdését a bírói gyakorlatnak az alapján, és gyakorlatilag röviden annyit mondhatunk erről, hogy igazából halott joganyagnak tekintették, konkrétan nem használták. Indoklásokban, ahol ugye a korábbi eljárási szabályok szerint meg kellett említeni a konkrét jogszabály helyett, ami alapján ítéletet hoztak, csak forradalmi kormányzótanácsi rendeletekre hivatkoztak, tehát a csemegi kódexre soha nem hivatkoztak. Voltak olyanok, amikor a szankciót kifejtése kapcsán részleteibe mentek a tényállásnak a tisztázásában, azonban a deliktumnak a konkrét megnevezése az sehol sem található ilyen forradalmi törvényszéki ítéletekben, és ami még fontosabb ebből a szempontból, hogy a konkrét csemegi kódexre való utalás sehol sincs, még akkor sem, amikor a forradalmi kormányzó tanácsi rendelkezések hiánya miatt csak erre tudtak volna utalni, tehát ezt nem tudni, hogy szándékosan vagy véletlenül, de kerülték, egyetlen egy esetben sem lehetett ilyenre bukkanni. Úgyhogy gyakorlatilag egy halott joganyagnak volt tekinthető a csemegi kódex, de igazából, hogyha használták volna a történeti tényállással kapcsolatban a deliktumnak a pontosítására, vagy egyéb más célból használatba vették volna a csemegi kódexet, annak a rendelkezéseit, annak sem lett volna különösebb hatása, mivel gyakorlatilag a szankciórendszer az teljesen kötetlen volt, tehát olyan ítéletet hoztak, amilyet akartak. A következő, amiről pár szót beszélünk, ez a rögtönítélő törvényszékeknek a köre. Ugye a forradalmi törvényszékek azok azért a tanácsköztárság viszonyrendszerében aránylag rendezettnek, hát még a többi jogterülethez, a többi intézményhez képest aránylag rendezettnek voltak tekintetők ezekkel a hiányosságokkal is, amikről az előbb szót ejtettem. Mindez a rögtönítélő törvényszékekre abszolút nem volt elmondható. Ugye gyakorlatilag ezeket május 17-én hozta létre egy forradalmi kormányzótanácsi rendelet, azonban már ezelőtt is működtek olyanok, amiket ennek tekintettek, hogy később vagy akkor, ez tulajdonképpen teljesen mindegy is szempontunkból. Ma egyébként így kezelik őket, így tekintik ezeket. Erre a legjobb példa itt a megyében a devecseri eseményeknek, a devecseri ellenforradalmi eseményeknek a leverése, amiről egyértelműen úgy beszélnek már a korban is, és aztán a későbbi szakirodalom is, hogy ott valamiféle jogi eljárás zajlott, tehát ugye Szamoli László, Szamoli Tibornak a testvére vezette itt a megtorlást, és gyakorlatilag ott a korban sem úgy tekintették ezt, és később sem úgy tekintette az ezzel a rendszerrel szimpatizáló szakirodalomból nem ez szűrhető le, hogy ez valamiféle jogtalan, valamiféle tényleg ilyen megtorló eljárásnak volt tekinthető, hanem a rögtönítélő törvényszékeknek az eljárás rendjébe és az eljárásai sorába illesztették ezt be. Nyilvánvalóan innentől kezdve bármit, ha annak minősítünk, és bármit ekképpen vizsgálunk, akkor gyakorlatilag eljutunk az abszolút jogon kívüliség terénumába. Ezek így is működtek, tehát gyakorlatilag ezek a rögtönítélő törvényszékek, bár rendelet szabályozta működésüket, olyan tág teret hagytak ezeknek a működésére, hogy bárki, aki azt mondta magáról, hogy ő rögtönítélő törvényszéknek a vezetője, ő neki valamiféle karhatalmi vagy egyéb feljogosítottsága van arra, hogy egy-egy helyszínen idézőjelben rendet rakjon, akkor ott egy ilyen statáriális eljárást mímelve tulajdonképpen, amit azért hozzá kell tenni, hogy általában a rendes jogi eljárásnak a konkrét kellékeit sem nagyon, tehát nem törekedtek arra, hogy azért ezek tökéletesen úgy nézzenek ki, mint akár egy normális háborúban, akár egy statáriális bírósági eljárás. Gondolok arra, hogy rendszeres volt ezekben az eljárásokban például a terhelteknek a megalázása még életükben, de aztán a kivégzésük kapcsán és a kivégzésük után is. Itt Devecserben például tudjuk azt, hogy a hullákkal táncot mimeltek, tehát úgy csináltak, mint hogy táncoltak volna, lábukat rángatták, és a többi, és a többi, ami egy bármilyen széles felhatalmazottsággal rendelkező statáriális bíróság, rendes statáriális bíróság esetében is teljes mértékben megengedhetetlen, és abszolút nem a jogi felhatalmazottság, tehát a jog keretein kívüli működés jelent, úgyhogy gyakorlatilag ezek a rögtönítélő törvényszékek véleményem szerint abszolút elkülönítendők a tanácsköztárságnak még a rendes általános büntetőjogi rendszerétől is, azon kívül működtek. Erre gyakorlatilag egyetlen egy dolog, ami ebbe a témakörbe ezt besorolja, az pedig az, hogy ide sorolja őket a történeti szakirodalom egy része, és a korban voltak, akik ide sorolták őket. Tehát végezetül itt a szervek működésének az értékelésére kell pár szóban kitérnünk. Gyakorlatilag ugye a szabályrendszernek a rendkívüli kidolgozatlansága okán, amit már itt részleteiben is ismertettem, mindenképpen fontos az, hogy egy jogállami keretekhez mérten rendkívüli mértékű jogbizonytalanság uralkodott itt a korszakban. Nem lehetett azt tudni, hogy kit miért fognak perbe fogni, és pláne azt nem lehetett tudni, hogy aztán kivel kapcsolatban milyen ítélet születik. Ahogy Dalma is elmondta, a katonai törvényszékek kapcsán az igazabb polgári civil büntetőjognak a terénumára is, hogy ez elsősorban a sima, rendes törvényszékek esetében, forradalmi törvényszékek esetében érdekes módon nem a túl szigorú, hanem éppen a túl enyhe ítéleteket eredményezte. Számos olyan eset van, például ugye a tanár úr által említett bortilalom, szesztilalom megsértése esetén, amikor úgy gondolták a forradalmi törvényszék tagjai, hogy egész egyszerűen észszerűtlenek az országos rendelkezések, ezért aki azokat megsérti. Itt például a közeli Somlón nem lehetett kapásembert vagy metszőembert kapni bor nélkül, tehát nem ment el dolgozni senki napszámosként, ha nem kapott bort. Ilyen embert, ilyen gazdát perbe fogtak, amiatt, hogy megsértette a szesztilalmat, felmentette a törvényszék, mivel hát észszerűtlen rendelkezés nem kell eleget tenni, tehát inkább ez volt a jogbizonytalanság esetében is a jellemző, hogy inkább túl enyhe ítéletek születtek. Jogorvoslat lehetősége az ugye szinte folyamatosan hiányzott. Egy-két esetben ez szerencsésen megmenekültek emberek a túlzó ítéletek elől. Nem csak Székesfehérváron volt ilyen halálos ítélet későbbi hatályon kívül helyezés, hanem itt Veszprémben is a vasúttal sztrájk idején itt elrendelték helyben, hogy valakit ki kell végezni, és aztán mégsem végezték ki. A forradalmi törvényszékek esetében a későbbi értékelés azt mondta, hogy bár ezek jogtalanul jártak el, és nyilvánvalóan teljes mértékben nem lehet felmenteni a tagokat a felelősség alól, azonban nem túl súlyos a terhükre róható vádaknak a súlya, tehát nem súlyosan ítélendő el az ő cselekedetük. Ez egyébként a Horthy korban lezajlott perekben meg is figyelhető, akik csak olyasmiért fogtak felben, hogy forradalmi törvényszék tagja volt, azt általában nem is túl súlyos retorzió alá vetették. Forradalmi katonai törvényszékekről részleteiből ugye nyilvánvalóan nem beszélek, de azért azt meg kell említeni, hogy ez egy kicsit következő lépcsőfoknak minősült, főleg ugye a fronton hozott halálos ítéletek kapcsán, ezeknek a tagjait már súlyosabban is ítélték meg, és aztán a legutolsó, amiről ugye beszéltem, a rendkívüli statáriális bírósági szervekről, ezzel kapcsolatban pedig azt kell elmondanunk, hogy a Horthy korban abszolút nem ismerték el ezeknek semmiféle jogi jellegét, gyakorlatilag ezeknek a tagjait a korabeli eljárásnak a színlelését figyelmen kívül hagyva úgy tekintették, mint valamiféle terroristákat, gyilkosokat, tehát teljes mértékben az szerint ítélték meg a cselekedetüket. Akit el tudta fogni, azt általában halálra is ítéltek, abban az esetben, hogyha az ő statáriális bírósága halálos ítéleteket hozott. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Köszönöm szépen Nagy Szabolcsnak, szervezőnknek, vendéglátónknak a nagyon jól sikerült előadást. A délelőttön folyamán megfigyelhették, hogy végighúzódik egy vörös fonál. A polgári állam, a polgári jogrendszer és az 1918-19-ben kialakuló újfajta államiság és annak átalakuló jogrendjének örökös összehasonlítása. Ez nagyon jó felvezetés nekünk a délutáni szekcióban. Mi alakul át, hogyan alakul át, és mi az, ami ebben a köztes időszakban maradandóként, vagy legalábbis értékelendőként, feladatként jelentkezik a számunkra. A sajtójogon keresztül a polgári jogrend és diktatúra gyakorlatának összehasonlításán túl egy újfajta véderő erőszakszervezetek elemzésén és a jog változásán keresztül jutottunk el a szünetig, és meg kell dicsérnem előadóinkat azzal kapcsolatban, hogy ilyen jól gazdálkodtak az idővel, ezért nekünk a szünetünk egy kicsit hosszabb lehet, de azért volt egy ígéretünk arról, hogy a kérdéseket és észrevételeket most lehet megtenni. Van-e ilyen, kérdezem a hallgatóságot, előadóinkat, szeretnének-e reflektálni a hallottakra? Ha nincs, akkor gyorsan le is csapom ezt a lehetőséget. A kormányzó tanács rendeletével egy 15 perces kibővített szünetet rendelek el, kötelező mozgással, szellőztetéssel és pogácsaevéssel. 35-kor gyülekezünk újra itt a teremben. Köszönöm szépen!